a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Joakim és Szent Anna ünnepén a debreceni Szent Anna Székesegyház védőszentjének közbenjárását kérték a Székesegyház búcsú ünnepén, amelyen Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök is jelen volt. A koncelebrált Szent Mise szónoka Juhász Ferenc Miskolc mindszenti plébános, az Egri Főegyház megye pasztorális helynöke volt. A templom búcsúra a hívek Szent Anna ima kilenceddel és a betegek szentségének felvételével is készültek. Juhász Ferenc Miskolc mindszenti plébános, az Egri Főegyház megye pasztorális helynöke homíliájában úgy fogalmazott: a test hamar kiszárad a hőségben, amire fokozottan odafigyelünk, ám a lélek kiszáradása még nagyobb veszélyt jelent. Ennek elhárítása nem oldható meg egy flakon vízzel. Ez egy hosszabb folyamat, amelyről mindnyájunknak van tapasztalata. Ez ellen az Isten felé fordulással lehet védekezni. Majd hozzátette, míg az elmúlt évtizedekben a nagymamák tanították unokáikat imádkozni a hitre, ma már lassan megfordul a szerep. Az unokák tanítják a nagymamákat. A vallási nevelésünkben történt vákum miatt tapasztalható ez. Mindnyájunk életében mindenkor a legfontosabb a gyermekek tanítása. Ehhez kérte Szent Annak közbenjáró segítségét Juhász Ferenc pasztorális helynök. Több mint 400 résztvevő zarándokolt a görög katolikus metropólia egész területéről a Balatonhoz júliusban. Kocsis Fülöp érsek metropolita is ellátogatott a táborba, vecsernyét, majd szent liturgiát is végzett. A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, végre egyre többen beszélnek egymással, és ez jó hír, mert a békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. Az elmúlt napokban a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, itt a megértés lassabban halad. Augusztusban fizetéskiegészítés lesz a MÁV-nál, és nagy bejelentések várhatóak a minisztériumban. Lázár János, építési és közlekedési miniszter, mai közösségi oldalán kitett posztja szerint. A tárcavezető közölte, az elmúlt hetek bizonyították, hogy tud olyan meleg lenni, amelyet nem bírnak a sínek, a mozdonyok és a járművek. De az elmúlt hetek azt is megmutatták, hogy nincs az a kánikula, amelyet a mávos kollégák ki ne bírnának. Szeretnénk, ha tudnák, hogy a teljes vasúti és autóbuszos közlekedés megújítása mellett, amelyet egy 10 éves fejlesztési program keretében megkezdtünk, most is hálásak vagyunk a kitartásukért. Mozdony és buszvezetők, jegyvizsgálók, pályamunkások, forgalmisták, karbantartók és szerelők, sorolta Lázár János. Mindegyiküknek a munkájukért járó fizetésüket kiegészítve augusztus 15-éig nettó 200 ezer forint egyszeri, szépkártyára utalt összeggel szeretnének köszönetet mondani, mondta a miniszter. Együttműködési megállapodást kötött a Matthias Corvinus Kollégium és a Honvédelmi Minisztérium. A dokumentumot Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, és Kutnyánszki Zsolt Krisztián, a tárca védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára írta alá. Kutnyánszki Zsolt Krisztián elmondta, a tárca keretstratégiája 2031-ig határozza meg a honvédelmi oktatás irányait, ezzel párhuzamosan pedig új alapokra helyezik a felső és középfokú oktatási intézményekkel történő együttműködéseket. A párizsi olimpia vallásgyalázó megnyitójával kapcsolatban a szentföldi keresztények is szót emeltek. Írta a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán a szentföldi keresztények közös nyilatkozatát idézve azt írta, hogy a szabadság, a sokszínűség és a kreativitás nem fér össze mások hitének megsértésével, a kereszténység misztériumának megcsúfolásával, amely világszerte emberek milliói számára szánt. Augusztus 15-ig várja az alkotók színházi társulatok jelentkezését a Déri Népprogram országjárás alprogramja. A Kárpát-medence területéről mindazon előadó művészeti szervezetek és művészeti társulatok jelentkezését várják, amelyek szívesen vállalkoznak arra, hogy előadásaikat a székhelyükön kívül Magyarország kisebb településein is eljátsszák, olvasható a Déri Népprogram MT-hez eljuttatott közleményében. Végül az időjárásról. Többnyire felhőtlen száraz idő várható, a szél a Zemplén térségének kivételével fokozatosan mérséklődik. Kifejezetten hűvös lesz az éjszaka. Hajnalra 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben 6-7 fokig is hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
A nap verse.
Aranykori töredék. Öröm előzi. Hirtelen öröm, ám a szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tenger kőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan, jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutya orban aranykoré, és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, s esztelen szorít magához. Mi készül itt e tenger ragyogásból? Ha lehúnyom is, süti a szemem. Mi kívül izzott, belül a pupillán. Itt izzít csak igazán, ideben. A világ is csak vele fényesül, az örömtől, aminek neve sincsen. Mint vesztőhelyen, olyan vakító, és olyan édes. Úgy igazi minden.
Pilinszky János Aranykori töredék című versét Törőcsik Mari mondta el. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 57. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt tartottak. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve, 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. július 29-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy mintegy 50 fogyatékkal élő strandolt a napokban a Selyemréti strandfürdőben. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Adásunk végén pedig kiderül, hogy Örzi népszerűségét a Miskolci Egyetem tartsanak velünk érdemes. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szép nyári napon vagyunk, úgyhogy örülök, hogy beszélhetünk ilyen időszakban is.
Hogyan is telik a nyár itt a Szimbiózisnál?
Bármennyire is különleges nálunk, a nyár az nagyon sűrű, ugyanis akkor, amikor mások pihennek és nyaralnak, a fogyatékosság az nem szűnik meg, sőt, néha sokkal nehezebb, ők talán még nehezebben bírják a meleget, valamint azt kell látni, hogy a fogyatékos gyerekkel elmenni pihenni, nyaralni az egy nagyon nagy kihívás, valamint azoknak a szülőknek, akiknek fogyatékos gyerekük van és iskolába járnak, szeptembertől egészen május vége, június közepéig nagyon jó, hogy iskolában van a gyerekük, hiszen közben akár el tudnak menni dolgozni, de mi van nyáron? Tehát nincs 8-7 szabadsága valakinek egy egész nyári időszakra. Ilyenkor nekünk intenzíven oda kell figyelni, ahhoz, hogy a szülő tudja megtartani a munkahelyét. 2-3 hétre speciális autista táborokat szervezünk, ami olyan, hogy egy gyerek, egy segítő, és mi reggel korán már 6 óra után elhozzuk a gyerekeket, és délután 5 órakor visszük őket vissza. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülő tudja megtartani azt a bevételi forrását, ami egy munkahely jelent, meg tudja megtartani ezt a normális életritmust, ami mindenki számára, ahogy a nyár alakul, az a számukra is ez így fontos legyen. Valamint azoknak a szülőknek, akiknek még intenzív segítség kell, a nappali intézményeinket, ami 3 helyen van Miskolcon, azokat kinyitjuk a súlyos fogyatékos személyek számára, és ilyenkor nyáron erőltetett műszakkal mi 70-80 gyereket is fogadunk, ahhoz, hogy a szülő az normál életét tudja élni, és ilyenkor a fiatal felnőtt fogyatékosok, akár gyerekekkel együtt vannak a nyári nappali intézményeinkbe, és egy extra szervezés jelent. Számunkra pedig egy óriási kihívás, hogy a kollégáinkat hogyan tudjuk elküldeni szabadságra, mert nyáron egy fokozott üzemmód van. Hál' Istennek vannak önkénteseink, tehát van, aki akár egy nyári szolgálatba eljön, vagy egyetemekről vannak hallgatók, akik ilyenkor jönnek szakmai gyakorlatra, és őket tudjuk bevonni, de mindenképpen ez egy nehezített üzem.
Gondolom túl jelentkezés van a táborba.
A tábort azt nem is hirdetjük gyakorlatilag, tehát mi szállítunk nagyon súlyos fogyatékos gyerekeket, őket azért ismerni kell, de mindig beesik egy-két új gyerek, és éppen ezért van az, hogy egy gyerek egy segítő plusz a kisegítő személyzet. Tehát akkor, amikor 10-10 felé rohannak, mindenkinek különleges igénye van. Ezek a táborok kint vannak a Baráthegyi Majorságban, és amikor autista intenzív nyári táborcsoport van, akkor lezárjuk, és nem fogadunk más látogatókat. Tehát éppen azért, hogy ne zavarja őket. Így is a Magyarország az egy nagyon intenzív élet, és akkor számukra az erdeiskola, meg terek teljesen külön le vannak zárva, ahol csak ők lehetnek, és igyekszünk egy nagyon nagy odafigyeléssel. És így van például az, hogy 3-4 nap megszokás és együttlét után tudunk esetleg kimenni mondjuk egy lilafüredi kirándulásra, vagy a csúcspont egy pénteki kisvonat, de ahhoz néhány napot olyan szinten kell a játékszabályokat felkészíteni őket, hogy ez lesz, hol fogunk pisilni, hol fogunk ebédelni, akkor megkapod azt a piros öntetet, amit csak azzal leszed meg. Tehát ezekre az apró nünökékre nekünk nagyon, nagyon oda kell figyelni, mert egyébként jön egy kiborulás is, hiszen ők hirtelen új környezetben vannak, akár új emberekkel, és például egy nyári tábor felkészítését akár nekünk egy hónapokkal előtte meg kell előzni, hogy lefotózzuk, hogy hol lesz a helyszín, lefotózzuk az autóbuszt, ki fog érted jönni, lefotózzuk a kollégát, aki be fogja kísérni otthontól a buszból a majorságba, ott ki fogja őket várni, hogy fog kinézni az asztal, ahol le fog ülni. Tehát nekünk erre nagyon oda kell figyelni, és például, hogyha valamelyik kollega hirtelen kiesik, mondjuk egy betegség miatt, azt nem lehet. Tehát akkor előtte kell szólni, el kell küldeni egy fotót, hogy most nem a Anna néni fog jönni helyettet, hanem mondjuk a Klári néni fog jönni helyettet, vagy éppen egy bácsi fog jönni helyettet, hogy ő ezt tudja, mert egyszerűen nem fog hajlandó beszállni a buszba, mert nem az várja, amire ő felkészült.
Elárulhatjuk hallgatóinknak, hogy a beszélgetésünk előtt a strandon jártál, ez is egy kihívás lehet.
A strand az egy nagyon fontos esemény az életünkben. Tavaly volt egy első nagy próbálkozás, és azt kell tudni, hogy pont az intenzív ellátás miatt mi egy nagy létszámmal jelentkezünk a strandon, tehát 50 fogyatékost vittünk ma strandolni, ahova 30 kísérőt rendeltünk, tehát mi 80 emberrel jelentkeztünk, és amikor meghallották, hogy mi 80 emberrel jönnénk, akik közül 50-es speciális szükségletűek, hát először így, hát nyeltek egyet, de nagyon közreműködőek voltak, segítőkészek voltak, a városvezetés is nagyon pozitívan állt hozzá, kaptunk egy kis támogatást is, meg kedvezményt, de nagyon fontos az, hogy mi azt elmondtuk, hogy mi erre intenzíven készülünk, tehát a látogató közönség ezt nem fogja úgy észrevenni, tehát éppen ezért van olyan sok kísérő, amit hogyha egy nagy csoport, egy táborzó csoport érkezett volna oda, valamint arra is készültünk, hogy megbeszéltük a gyógytornászunkkal, hogy ő készül vízitornával, tehát mindenképpen ez egy vidám esemény lesz. Néhány szülő is elkísérte őket, és most is éppen, ahogy beszélgetünk, ez a történet zajlik. Nagyon fontos az, hogy ez a nagy meleg őket még jobban érinti. Tehát nagyon sokoknak van társult akár szívbetegsége, akár légzési nehézségek, és kimenni a vízpartra, kimenni a melegbe, ez nagyon-nagyon fontos. De próbálunk úgy aktív van részt venni a strandon, tehát ne az legyen, hogy kiteszük őket a placra, ahol mindenki őket nézi. Tehát nagyon kulturáltan és nagyon felkészülten érkezünk, és szeretnénk ebből egy valamilyen rendszerességet, hogy mit tudom én, havonta egyszer elmenjünk, ne évente egyszer, hogy ők is a közszolgáltatásokhoz egyenlő esélyű formában tudjanak hozzájutni.
Következő kérdésemre részben válaszoltál, lesz még idén strand?
Mindenképpen tervezünk, azért azt kell tudni, hogy ez egy olyan műfaj, amire nagyon nagy készülődés kell. Ilyenkor mindig a kollégák összegzik a tapasztalatokat, mire kell jobban odafigyelni, ugyanúgy, hogy fontos, hogy ők is lángost tegyenek. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami ez egy komoly felkészülés, ez olyan, mintha egy koncertet szerveznénk. Az attrakció az a néhány óra, amikor mindenki jól érzi magát, de előtte utána munkálatok vannak. Úgyhogy hát mi állunk elébe, de mindemellett nagyon sok kirándulás van, meg ilyen közösségi programon, amivel próbálunk mi is helytállni, de ugyanúgy a napi intenzív munkánál most éppen árajánlatokat kérünk mi is klímákra, tehát mi is küzdünk ugyanazzal, mint bárki más, csak nekünk még talán van egy kis nehezítettsége ezzel kapcsolatosan, úgyhogy próbálunk ezzel foglalkozni, de éppen a tegnap nyomtattam ki a közfürdő jogszabályt, tehát hogyha mi egy nagy medencét hoznánk a fogyatékos nappali intézmény udvarára, az közfürdőnek minősül, tehát nekünk olyan játékszabályoknak kell megfelelni, mint a medencegépész mesteri vizsga, meg ilyenek, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy hát most akkor veszünk-e medencét, és akkor jól el leszünk, hiszen ennek vannak játékszabályai, ezeknek meg kell felelni, úgyhogy gondolkodunk és keresünk mindenképpen megoldásokat, helyen közel szokott ez sikerülni, csak lehet, hogy ha most hozzáfogunk, akkor ebből jövőre lesz eredmény.
Miskolciak hogyan fogadják a fogyatékkal élőket? Tehát mik a tapasztalatok akár a strandon például? Nincsenek problémák?
Mi azt látjuk, hogy a nagy általánosságban Miskolc már hozzászokott, tehát mi 25 éve itt mozgunk, és minket mindig az erős, intenzív közösségi részvétel az jellemző volt ránk. Mindig vannak, beesnek olyan esetleg, valaki megszólal, vagy valaki nem úgy figyel a gyerekére, aki elkezd mondjuk mutogatni, meg hangosan kérdezni, hogy jaj, de furcsán néz ez a valaki ki. De ilyenkor a kollégáink nagyon kulturáltan oda mennek, és akkor mondanak néhány olyan szót, hogy hát bárkivel megeshet ilyen, és hogy te se biztos, hogy szeretnél az ő bőrébe lenni, és próbáljuk ezt nagyon finoman úgymond helyre rakni. Ezért nagyon fontos az, hogy előtte egyeztettünk a fürdővezetőségével, és nagyon korrektül álltak hozzá, és ők is kérdeztek, hogy akkor hogyan kell ehhez viszonyulni. Úgyhogy ezt próbáljuk így körüljárni, de mindig vannak problémák. Tehát azt látjuk, hogy maga az, hogy beszéljünk róla, hogy a fogyatékosság azért a lakosságnak az 5%-át érinti, az ami nagyon a magas szám, tehát itt van az új KSH felmérésnek az eredménye. Egyre több súlyosabb érintett gyerek van, tehát egyre több a súlyos autista, egyre több azok, akiknek látványos fogyatékosságaik vannak. Új szindrómák jelennek meg, tehát például az, hogy Prader-Willi szindrómáról mi nem tanultunk annak idején, most már mindenhol van, ami egy súlyos étkezési abúzust jelent, és ez az egy látványos leépüléssel is. Tehát mi is tanuljuk a szakmát, de az, hogy beszéljünk róla, és hogy legyen az a nem a legjobb szó az érzékenyítés, de az, hogy ezzel nekünk együtt kell élni, és egy nagyon fontos feladat az, hogy ez megtanít minket problémáknak a megoldására. Tehát az, hogy mi együtt vagyunk fogyatékos emberekkel, akár az önkéntesek, a diákok, az ő képességeik is javulnak, hogyha akár a családban van egy probléma. Gondoljuk, hogy hirtelen egy nagymama lerobban, akkor hogyan oldjuk meg? Nem az első dolog az, hogy rohanunk a legközelebbi idős otthonhoz, hanem hogy hogyan tudunk együtt élni egy ilyen problémával. Ez a fajta képesség fejlődik azzal, hogy ők egy fogyatékos emberekkel, ők egy hosszabb, rövidebb ideig együtt vannak, és azt gondolom, ez mindenképpen egy össztársadalmi szinten ez egy pozitív hatást tud eredményezni.
Mi lehet az oka a számok növekedésének? Már nem a diagnózis hiánya, mert régebben ez volt, hogy sokszor nem diagnosztizálták, vagy nem időben diagnosztizálták az eseteket. Most mi lehet az oka ennek a növekedésnek?
Nagyon sok kutatás van, nagyon sok tévhit is van, nagyon sok olyan probléma is van, amire nem tudunk válaszolni. Tehát az, hogy az oktatási intézményekben az elmúlt 5 évben az autista gyerekek száma meg 6-szorozódott, ez egy hivatalos adat, hiszen ennyi gyerek után több normatívát hívnak le az intézmények, ez az oktatási minisztériumnak egy hivatalos adata is, meg a külföldön azt mondják, hogy 10 év alatt meg 10-szereződött. Tehát ez egy nagyon különleges dolog. Számos oka van. Tehát az, hogy hirtelen berobbant az a fajta internet meg számítógép világ, amire a mi normál emberi fejlődésünk nem alkalmazkodott. Tehát olyan gyorsan fejlődik a világ, amire mi lehet, hogy évszázadok alatt tudnánk alkalmazkodni. Ez is egy probléma. A másik az, hogy rengeteg új genetikai betegség van, aminek nagyon sok visszavezetendő olyan problémája van, hogy génmanipulált élelmiszereket fogyasztunk. Tehát ezek valamilyen szinten összefüggnek. Rengeteg vegyszert veszünk a szervezetünkbe, tehát ma az, hogy olyan élelmiszer, ami mondjuk biominősítés, ami hagyományos szerves trágyával van, az egy luxuscikknek számít sajnos. És az olcsó élelmiszer az, amiben lehet, hogy hagyományos élelmiszer maradvány is alig van. Ezek mind-mind összefüggnek, és hát ezzel nekünk együtt kell élni, együtt kell gondolkodni, és ez nem fog változni sajnos. Tehát a trendek azok, hogy nem csak Magyarországon, az egész világban, ha azt mondjuk, hogy az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban jönnek olyan adatok, amelyek megdöbbentőek. Egy fejlett országban is ugyanez van, vagy azt nézzük, hogy nézzük meg a skandináv államokat, ott is óriási erőforrásokat, vagy Svájcban, amelyek az autizmus vagy különleges betegségeknek a kezelésére kezdenek fordítani. Tehát nekünk erre a szakmának is fel kell készülni, de nemrég beszéltem itt a Miskolcon a szakértői bizottságnak a vezetőjével, és ők azt mondták, hogy hát nekünk a gyógypedagógiának és az ellátórendszernek biztos lesz munkánk a következő 1-2 évtizedben, mert ők, akik látják a gyerekeket, akik belépnek az óvodába, iskolába, vagy akár a korai fejlesztésre, egyre többen vannak egyre súlyosabb problémákkal. Ugyanúgy a kórháznak a koraszület osztályával, ott is van kapcsolatunk meg a gyerekegészségi központtal, ők is ugyanezt mondják el. És az a legnagyobb gond, hogy a szülők sincsenek erre felkészülve. Tehát hol van az a oktatási rendszerben a felnőtt életté válásra való oktatás, hogy készülj fel egy szülőszerepre, készülj fel munkavállalónak lenni, tehát hogyan készítjük fel a gyerekünket a nagybetűs életre, és hogyan készítünk fel valakit arra, hogy figyelj már, itt most vagytok, mondjuk 100-an végeztek egy jó nevű gimnáziumba, annyi gyerek fog érettségit kapni, hát 5-en a nagy számok alapján 5-en biztos fogyatékos gyereket fogtok nevelni. Erre is fel kéne készülni, és erről nem beszélünk, ezek tabu témák, és azt gondolom, ez a társadalomnak a része, hogy egyáltalán milyen ellátórendszer van, hogyan tervezzük az életünket, hogyha történik egy probléma, honnan lehet segítséget kérni, és azt gondolom, hogy ahogy látjuk az oktatást szervező, mondjuk fejlettebb társadalmakat, ott már egészen másképpen oktatnak. Tehát a kevésebb az a fajta lexikális tudás, amit amúgy is elfelejtünk, hiszen a számítógép ugyanúgy adja, megtanítanak minket keresni számítógépen információkat, de ott például a vizsgákon az van, hogy hogyan készítsz el egy adóbevallást. Tehát hogyan tudsz dönteni bizonyos helyzetek között, tervezzél meg egy utat, hol veszed meg a vonatjegyet, a repülőjegyet, hol foglalsz szállást. Tehát praktikus ismeretek vannak, de ugyanúgy, hogyha probléma van, van, hova mész el kórházba, milyen szociális ellátórendszer van, hogyha egy fogyatékos gyereket születik, vagy a szomszédban ilyen gyerek van, hogyan tudsz segíteni. Tehát ezeket az életpraktikus ismereteket mi mintha titkolnánk a felnövekvő generáció elől, előttünk is titkolva volt, tehát nem a kultúránk része. És ezt be kell hozni, hiszen ezáltal mindenki biztonságosabban fog tudni élni, és ez hatni fog az ellátórendszernek a szervezésére is, meg kiderülnek azok a hiányosságok, amikkel kőkeményen küzdünk. Nagyon egyszerű példa, tegnap felhívott minket egy nagymama, aki a gyerekének autista tábort keresett, és mi mondtuk azt, hogy hát nem tudunk segíteni, mert ő az ország másik végében van, amúgy is nagy a várakozási lista, és akkor azt mondta, hogy miért nincs minden vármegyében egy ilyen szervezet, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt. Vagy ugyanúgy felszoktak minket hívni, mi babysitter szolgáltatást nyújtunk. Olyan családoknak, ahol súlyos fogyatékos gyerek van, ahol anyuka egyedül neveli többnyire a gyerekét, és átlag 200 forintos az óradíj, mert a többi részben állami, részben pályázati támogatásból jön. És meg szokták kérdezni, hogy miért nincs máshol ilyen. Tehát, és akkor mi ezt szoktuk jelezni, hogy fontos lenne, hogy nagyobb városokban vagy megyeközpontokban legyenek ilyen szolgáltatások, hiszen ez egy szükséglet alapú szolgáltatás. Ha meg megnézzük a gazdasági megtérülését, itt azt kell mondani, hogy az a legolcsóbb az adófizetőknek, az államháztartásnak, ha minél tovább a fogyatékos gyerek a családban van. Nem kell drága intézményeket fenntartani, működtetni. Ehelyett mi azt csináljuk, hogy nem adunk szolgáltatást a családoknak, a család hamar elfárad és keresi a legközelebb intézményt, ezért intézmények le vannak terhelve, ezért folyamatosan kell bővíteni. Tehát ez egy ördögi kör, és nagyon sokba került. Tehát nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a meglévő erőforrásainkat hatékonyabban felhasználni, ehhez pedig az kell, hogy a társadalom tudjon róla, hogy mire van szüksége.
Miért nincs minden vármegyében egy hasonló alapítvány vagy szervezet?
Hál' Istennek vannak jó kezdeményezések. Talán ilyen komplexitású nincs, vagy alig van, mint a szimbiózis. Én azt gondolom, hogy a legtöbb szervezetet, akik ilyen segítő szervezetek, valamilyen szülői háttérből jöttek létre, és akkor egy adott család és egy szűkebb baráti problémás helyzeteket segítő körnek az igényeit elégítik ki. Olyan, hogy szakemberek fognak össze, azok, akik nagyon sokat járnak külföldre, mi is folyamatosan pályázunk, hogy járjunk tanulmányutakra, hozzánk jönnek, lopjuk a szakmát külföldről, rengeteg szakirodalmat vásárolunk mi is, és fordítunk, és próbáljunk adaptálni. Ilyen nagyon-nagyon kevés van. Tehát van néhány nagy országos szervezet, akik valamilyen országos ellátórendszert csinálnak, de az, hogy helyi szükséglet alapú szervezet komplexitással, és talán ami jellemző a szimbiózis alapítványra, mint egy non-profit civil szervezetre, hogy nagyon rugalmasak vagyunk. Tehát nem egy központ dönti el, ha egy adott helyen van egy probléma, hogy akkor hogyan kell válaszolni, hosszú eljárásrendek vannak, és 2-3 hónap múlva jön egy jóváhagyás, nem jóváhagyás, még egy kiegészítés. Jön egy probléma, összehívjuk a csapatot, átbeszéljük, egy óra alatt eldöntjük, szavazunk, és akkor megoldjuk a feladatokat. Tehát ez a fajta rugalmasság egy fogyatékos ügy ellátásában, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nem várhat a megoldást. Tehát nekünk nagyon rugalmasan kell is egy adott szituációhoz alkalmazkodni, és mi próbálunk segíteni másoknak, és fontos például most arról beszélni, hogy éppen egy szociális farm hálózat építésébe vagyunk. Van egy európai uniós pályázat, 1,6 milliárd forint, szeptember 10-től lehet beadni a pályázati kérelmeket, és 40 millió forint per szociális farmra lehet pályázni. Ennek mi vagyunk a módszertana, a mentorálása, az Agrárminisztérium és a miniszterelnökség a pályázati kiírás előtt bevont minket a tervezésbe, 16 javaslatot küldtünk be, és mindegyiket elfogadták, tehát ez egy óriási sikertörténet, és mi azon vagyunk, hogy most például az országban ilyen szociális farm, ahol akár egy autista tábort lehet szervezni, akár egy bentlakás nappalit lehet szervezni, de foglalkoztatás az alapja az egésznek, hogy legyen értelme felkelni reggel, akár családból jön oda a fogyatékos személy, vagy megváltozott munkaképességű személy, akár ott lakik, vagy a szomszédban lakik. Na, 40 ilyen hely lesz ma, most már Magyarországon úgy, hogy ma már látjuk azt, hogy milyen pályázatok vannak, milyen kezdeményezések vannak, rengeteg kérdés jön hozzánk, rengetegen érkeznek hozzánk, és most, hogy ezzel az egyházi vonatkozású médiában is beszélünk, tegnap előtt az egyik ország másik végéből lévő Caritas vezetőjétől kaptam egy levelet, hogy őket is érdekli, eljönnek hozzánk látogatóba. Tehát azt gondolom, hogy a szociális farm az egy tevékenység, nagyon fontos leszögezni, meg szokták kérdezni, mi a különbség a szociális farm és a szociális szövetkezet között. A szövetkezet, hogy egy jogi forma, és úgy, ahogy egy alapítvány, egyesület, non-profit KFT, szövetkezet vagy egy egyházi jogi személy végezhet szociális farm tevékenységet. A szociális farm az azt jelenti, hogy hátrányos helyzetű embereknek az aktív bevonása az ő életminőségük javítása érdekében mezőgazdasági tevékenység keretei között. Tehát, hogyha kiviszünk mondjuk 10 hajléktalant megnézni, hogy milyen szép a kombájn, ahogy arat, az nem egy szociális farm. Jó lehet, megfelel annak, hogy hátrányos helyzetű emberek a mezőgazdaságot nézik, de hát az nem arról szól. Az a lényeg, hogy aktív tevékenység legyen, tervezhető tevékenység legyen, és ez a 40 millió forint, amit pályázatonként el lehet hozni, ez egy 100%-os támogatási intenzitás, 2 évig lehet felhasználni, fontos megfelelni, hogy a mezőgazdasági szakember legyen bevonva, meg hátrányos helyzetű szervezet legyen bevonva, és mi azon dolgozunk már jelen pillanatban, több minisztériumnak az államtitkársági szintű egyeztetését lefolytatjuk, hogy utána hogyan lesz, milyen akár engedélyeket kell megszerezni a 2 év alatt, hogy valamilyen állami juttatás, finanszírozás, amik egy akkreditált foglalkoztatás támogatását lehet sem hozzá igénybe venni, és mi már azon dolgozunk, hogy 2 év múlva ezek fenntarthatóak legyenek, hiszen mi hosszú távra tervezünk, és arra ösztökéljük az új kezdeményezéseket, hogy ők is nagyon hosszú távra tervezenek.
Zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Kubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Beszéljünk a szakember képzésről, meg a szakember hiányról. Melyik területeken van a legnagyobb nálatok szakember hiány, és a képzésről, hogy hol lehet a képzéseket elvégezni, és milyen képzettségek szükségesek ehhez?
Ez egy nagyon fontos kérdés, folyamatosak az álláshirdetések nálunk. Gyógypedagógusból óriási hiány van, pont a tegnap olvastam, hogy több mint 200 új hallgatót vesznek fel a Miskolci Egyetemen, meg ha jól láttam, aztán a Tokaj-hegyai Egyetem is indított talán gyógypedagógus képzést, ez egy nagyon izgalmas, úgyhogy mi figyeljük a szakmának a fejlődését, nagyon fontosnak tartjuk. A kérdés az, hogy az oktatás színvonala is a gyakorlati szempontból, tehát hozzá tud-e rendelni akár olyan együttműködéseket, mi igyekszünk mindenkivel együttműködni. Sokszor azt látjuk, hogy kijönnek a hallgatók nagyon jó elméleti tudással, de amikor meglátnak egy súlyos fogyatékos embert egy izgalmas helyzettel, akkor úgy ledöbbennek és lefagynak. Tehát nagyon fontos lenne a gyakorlatot, az elméletet valahogy egymáshoz tenni. És ugyanez a helyzet a szociális gondozó képzésen, tehát hazánk is jönnek gyakorlatra, de azt látjuk, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok képzésre mennek új be hallgatók, főleg mondjuk ilyen valamilyen szakmai képzésre, hogy éppen ez van a piacon, és kapnak valami megélhetési támogatást, hogy végezzék el, és ez az elsődleges motiváció, nem pedig az, hogy ők ebbe a szakmába szeretnének elhelyezkedni, és nagyon sokszor látunk olyat, hogy amint 15-20-an végeznek egy szakmaképzésen, és utána nulla elhelyezkedés van a területen, megkeresik a következő képzéstől, kapnak-e megélhetési támogatást, tehát ez egy probléma a rendszerben. A bemeneti feltételek azok nem mérik azt a kompetenciát, vagy a motivációt, hogy tényleg itt szeretnénk elhelyezkedni. Úgyhogy azt látjuk, hogy akár az iparkamara honlapján is a szociális gondozó az egy hiány szakma az elmúlt 10 évben number one, tehát ez egy nagyon nehéz történet. És az is egy probléma, hogy azt gondolja a hétköznapi ember, hogy szociális gondozó bárki lehet. Tehát egy fogyatékos emberrel úgy ellenni, az bárki tudja. Tehát kell egy gyors talpaló, és az úgy bárki számára jó. Ezáltal magát a szakmát egy nagyon alacsony presztízsre predesztináljuk, és akkor, amikor a szülő keres egy jó helyet, és akkor azt mondjuk, hogy hát vannak szociális gondozóink, de hát, és akkor eljön, és azt mondja, hát ilyen helyre én nem szívesen adnám a gyerekemet. Tehát nagyon sok helyen számolnak be ilyen problémákról, tehát itt folyamatosan a probléma és az álláshirdetés. A szociális szakma az talán egy kicsit jobban áll, nagyobb múlttal van itt Miskolcon is, tehát akár a szociális munkások, szociálpedagógusok. A gyógypedagógusoknál én személyesen is érintett vagyok oktatóként a Miskolc Egyetemen. Azt látom, hogy a levelező szakon nagyon sok olyan hallgató van, aki azért jön ide, mert el akarja végezni, mert a meglévő munkáját szeretné ezt jobbá tenni, vagy egy olyan munkahelyről küldik el, ahol ne számára garantálnak munkát, de őket nem lehet elcsábítani, hiszen ők azért mennek oda, mert egy meglévő munkahelyen, vagy akár egy saját vállalkozást akarnak nyitni. A hallgatóknál a nappali szintén én azt látom, hogy nagyon fiatalok, tehát nem érettek még erre a szakmára, azok, akik pedig jobbak, azoknak vagy már megvan a helyük, vagy már tudják azt, hogy külföldön hova fognak elmenni dolgozni, csak egy papírt kell megszerezzenek hozzá. Tehát ott sokkal nagyobb a szórás, és sokkal több a lemorzsolódás, akár az iskola elvégzése után. Úgyhogy én abban nagyon jó partner vagyok, és nagyon jó az egyetemi szervezés is olyan szinten, hogy próbálnak lépéseket tenni ezeknek a megoldására, de hát ez még gyerekcipőben jár.
Kiknek ajánlod ezt a pályát, vagy ezeket a pályákat?
Én azt gondolom, hogy maga a gyógypedagógus szakma az egy nagyon kreatív szakma, hiszen ahány érintett fogyatékos személy, annyiféle megoldási út. Nagyon fontos az, hogy türelemmel kell lenni, tehát ez nem egy olyan sikertörténet, hogy megjavítom a karburátort és beindul a kocsi, tehát valakit mondjuk megtanítani arra, hogy ne legyen pelenkás. Az lehet, hogy fél év, egy év, másfél év. Valakit lehet, hogy nem fog tudni megtanítani beszélni verbálisan, hanem kommunikációs kártyákkal. Tehát egészen más a sikertörténet. Tehát a sikertörténet az, hogyha valaki megtanulja azt, hogy jelzi, problémája van, és nem veri a fejét a falba. Számunkra ez egy óriási sikertörténet az adott embernek és az adott családnak is. De ez a külső mérce az egészen más gondol erről. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga a gyógypedagógus szakma az egy kicsit ilyen fordított világ, de az a biztató, hogy látva a külföldi partnereinket, külföldön egy gyógypedagógus az egy szakmai presztízs, az egy rang, azt megtisztelik, mint amint Japánban előrengedik a sorba, felállnak és helyet adnak neki a villamoson. Hát ma még mi Magyarországon nem tartunk itt, de azt látjuk, hogy akkor, amikor probléma van, akkor a gyógypedagógus az, hogy oldja meg, de azonnal, és akkor javítsa meg, ami valami elromlott. A jobb gyógypedagógusok, akiknek már van egy szakmai tapasztalata, azok nagyon keresettek a piacon. Tehát őket elviszik, és nagyon érdekes, például a banki szektor is hapolja el a gyógypedagógusokat, mert türelmesek az ügyféllel. Tehát nagyon sok ilyen szektorális lehetőség is van. Én azt gondolom, hogyha valaki gyógypedagógusnak akar menni, előtte mindenképpen menjen el akár önkéntesnek egy ilyen helyre, hogy tudja eldönteni, hogy tényleg ezt akar-e. Volt már olyan hallgatóm, aki harmad év után, amikor eljött egy szakmai gyakorlattal, azt mondta, hogy hát elpazaroltam 3 évet az életemből, mert mégse ezt akarom. Tehát ne legyen elpazarolt x év, hanem előtte legyen egy bemenet. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ahol kötelezővé kéne tenni legalább 1-2 hónapos szakmai gyakorlatot egy adott intézménybe, ahol ő akár később vissza tud menni dolgozni, de legyen egy nagyon komoly döntés, legyen egy nagyon komoly szűrő, és akkor lehet, hogy kevesebb hallgatóval, de sokkal jobb minőségű végzős diák lesz, és sokkal jobb minőségű szolgáltatásokat fognak tudni nyújtani.
Említetted, hogy önkéntesekkel is dolgoztok, jelenleg is vártok önkénteseket, és milyen feladatokra?
Nagyon sok önkéntes fogadunk, több típusú önkéntes munka van, tehát vannak diákok, hallgatók, akik kimondottan a szakmai területre jönnek, Hál' Istennek egyre több céges csapatépítés van. Néhány napja az egyik nagy miskolci üzem felhívott, hogy szeptemberben 150 emberrel jönne, és tudunk-e 150 embernek munkát adni, és nagy örömmel mondtam, hogy éppen egy 1 kilométeres akadálymentes tanösvényt szeretnénk a domboldalon építeni, úgyhogy beteszük őket 10 méterenként, és lehet azt a domboldat takarítani, ahova 20 éve még a madár se tette be a lábát, és tele van ajnövényzettel, ki kell tisztítani, hogy a munkagép egyáltalán a nyomvonalon tudjon bemenni. Úgyhogy minden ilyennek állunk elébe, nemrég pedig önkéntes napra jöttek ilyen csapatépítésre egy olyan cégtől, ahol irodai dolgozók jöttek, akik végre kiszabadulnak a szabadba, és ők a játszótereinket festették le, és tettek rendbe egy autista kis kuckót hoztunk létre a jurta alapjain, és egy ilyen fixebb jurta típusú konstrukciót csináltuk, el lehet bújni, és egy ilyen kuckót festettek le. Hát sok ilyen munka van, de ha azt mondom, hogy volt, hogy cég, aki pont a nappali intézményünknek a tetőszigetelését oldották meg, szakmai irányítással több száz négyzetméter felületen rakták le a hungarocelt és a szigetelőanyagot. Nálunk mindig van feladat, tehát állunk elébe, és hál' Istennek azt látjuk, hogy a céges világban indult egy idézelben nemes verseny, hogy ők a, mondjuk egy, azt látjuk, hogy 50 kilométeres vonzás közvetlen belül hol tudnak valamilyen olyan társadalmi szerepvállalást aktívan bevállalni, ahol nem csak azon, hogy adnak egy csekket, és ott valaki költse el, hanem ők is elmennek, és akkor például legutóbb ők hozták magukkal a festéket, ecsetet, előtte eljöttek, megnézték, hogy mit lehet csinálni, tehát mindenféle megoldásra mi együttműködő partner vagyunk, és azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy akkor ilyenkor fotó készül, mi visszajelzünk később, hogy ezt hogyan használjuk, tehát mindenképpen egy interaktív, és egy-egy cég talán meg tudja magának engedni azt, hogy a munkavállalóit mondjuk évi egy napra el tudja engedni egy ilyen közösségi eseményre, a cégek pedig ezt vissza tudják építeni, hogy az ő belső márkaépítésük ezáltal hatványozottan javulni fog.
Végezetül adjunk tanácsot a diagnózist kapó szülőknek, és még egy kérdésem marad majd, ha a szomszédban mondjuk autista vagy fogyatékkal élő személy él, akkor hogyan tudunk segíteni, de erről később.
Azt tapasztaljuk, hogy amikor megvan a diagnózis, akkor két dolog történik. Az egyik, hogy nagy levegővétel, végre van neve a problémának. Néha egy diagnózisnak a megszerzése akár egy másfél év. Van, aki, most láttunk valakit 34 éves korában is kap a diagnózist, de amikor az autista diagnózist már egy éves korban már stabilan ki tudják adni, akár itten Miskolcon is. A szülőknek van egy levegővétel, hogy igen, tudjuk mi a probléma, akkor keresünk megoldást. És akkor jön az a megoldás keresés, hát ez nem gyógyítható. Teljes mértékben ezzel együtt kell élni. A nagyon fontos üzenet, hogy fejleszthető. Ez egy nagyon tudatos életvitelváltás kell, tehát tegyük azt, ha valakinek mondjuk van egy cukorbetegsége, ami egy súlyos mondjuk diagnózissal jár, egy teljes életmódváltás kell. Na, ez is egy ilyen, ugyanilyen életmódváltás, együtt kell élni, vagy akár egy, mit tudom én, egy ételtoleranciával együtt kell élni, így az autizmussal is együtt kell élni, és akkor azokat a játékszabályokat, amiket mi például a szülőket tanítjuk, tehát nem tudunk mindenkit egyesével így kézzel fogni, és ezért nagyon fontos a szülőknek az oktatása, hogy hogyan kell átalakítani a napi rendet, a rutinokat, az, hogyha elmegyünk fogorvoshoz, az nem olyan, hogy felhívjuk a fogorvost és megyünk egy óra múlva, hanem akkor azt, hogy lefotózzuk a fogorvos bácsi, fogorvos rendelőit, ezekre már nagyon sok technika van, nagyon sok ingyenesen letölthető szoftver van, akár telefonra, ahol ilyen képes kártyák vannak, vagy folyamatleírások. Mi nagyon fontosnak tartjuk a szociális történeteknek a megtanítását, hogy mondjuk, hogy az óvodában megy a gyerek, vagy iskolaváltás szegregált, vagy integrált legyen, ezek nagyon nehéz döntések, és akkor megtanítani azt, hogy hogyan kell közösségben, szituációkban viselkedni, hiszen ezek a gyerekek nagyon jól tanulnak, egy új szituációban lefagynak, akár történik egy autoagresszivitás, mondjuk a kezét veri, vagy akár egy súlyosabb eset is, történhet mondjuk a fejét veri a falba, nem tud másképp kérni a szituációból, de ha ő tudja azt, hogy ez egy mesébe ágyazottan, hogy valakivel az történt, hogy elment az iskolába, és ott például hamarabb csengettek ki. De ő tudja azt, hogy 10-kor kell kicsengetni, de valami történt, mennek valahova, 10 perccel hamarabb csengettek ki. Ekkor ő kikérezkedett a WC-re, elvégezte, amit a szünetben tervezett, és visszajött, és a tanítónéni is tudja. Tehát ilyen történeteket elmesélünk, és akkor ő emlékszik arra, hogy ilyen történetben hogy kell viselkedni. Na, ezekre kell nekünk őket felkészíteni, ez egy módszertani eszköz, ezek a szociális történetek, vagy mi van akkor, hogyha valaki, tudom én, akár egy iskolába fogott egy sprét, és befújta magát, és őt ez az illat zavarja. Tehát egy ilyen esetben hogyan kell, tehát nem el kell kezdeni kiabálni, hogy büdös van, és akkor nem tudom ezt elviselni, hanem akkor kikérezkedek a folyósóra, veszek egy kis friss levegőt, és akkor utána visszamegyek, de várok 3 percet, és akkor ez senkinek nem fog feltűnni, de neki van egy eszközei mankója, hogy neki egy adott szituációban hogyan kell viselkedni. Vagy leesett az almám a földre, koszos lesz, nem eszem meg. Egy ilyen szituációban akár elő lehet venni, hogy akkor jelentkezek, megmoshatom-e az almámat, és akkor meg lehet megint tenni. Ezeket nekik tanítani kell. És nagyon fontos az, hogy a szülők ezt értsék meg, hogy ez iszonyúan fontos, ez egy biztonságot ad. És hogy hol tudnak ilyen tanfolyamokra elvenni, hol vannak internetes fórumok, nekünk van egy ingyenes eszközkölcsönzőnk, de ugyanilyen fontos a timer. Ez egy nagyon egyszerű, felhúzható óra, de lehet venni akár néhány száz forintos homokórát, ami le van 1 perces, 3 perces, 5 perces. Például van egy adott szituáció, hogy ő elmegy a WC-re, és ott felejti magát. És akkor elmész vécézni, vidd magaddal a homokórát, fordítsd meg, és látja, hogy lejár a homokóra, akkor lehúz a WC-t és visszajön. Vagy elkezd telefonon játszani, akár a normál gyerekeknél is, felhúzzuk a timert, 10 perc játékidőd van, letelik a játékidő, szépen leteszi, visszajön. Tehát ilyen típusú eszközöket próbálunk mi adni, ez egy autista gyerek számára ez a fehér bot. Tehát ezek az eszközök, és ezt a szülőknek meg kell érteni, és utána olyan szülő, aki ezt már megérti, tud más szülőnek is segíteni, és vannak ilyen önkéntes szülőcsoportok is, vagy sortárs szülőcsoportok. Mi pedig ezekben szakmai partnerek vagyunk, és a Mosolykuckó pont erről szól, hogy hogyan tudjuk a szülőket akár egy egészséges testvért erre felkészíteni.
Laikusként mondjuk a szomszédban van egy akár autista gyermek, hogyan tudunk segíteni?
De nagyon fontos az, hogy ne ítélkezzünk. Tehát egy autista gyerekkel együtt élni nem is olyan egyszerű feladat. Meg kell kérdezni, miben tudok segíteni. És lehet akár tanácsot adni, hogy hallottam, hogy például a szimbiózisnál a Mosolykuckóban lehet tanácsot kérni. Tehát ezek azok a nagyon egyszerű életpraktikus dolgok, vagy megkérdezni azt, hogy tudok-e abba segíteni, hogy elmegyek bevásárolni neked is, amikor én megyek bevásárolni, egy autista gyerekkel elmenni nagy áruházban, ahol zajok vannak, ahol tömeg van, az egy nagyon-nagyon nehéz történet, de pont emiatt például az egyik nagy sportáruház lánc itt Magyarországon, rajta van a honlapjukon, mondani, hogy van autista óra, amikor nincsen zene, nincsen hangos bemondó, és akkor lehet oda menni, és mondjuk cipőt próbálni, és sportcipőt a gyerekre. Tehát vannak áruházak, akik erre fel vannak készülve, hogy az autistáknak hetente egyszer van egy óra, és akkor lehet oda menni, mert akkor csend van. De éppen nemrég olvastam, Budapesten van egy ilyen irodaház, ahol mondjuk magasan funkcionáló aspergereseket, akik home office-ba dolgoznak, és akár szoftvereket írnak, de nem tudják a saját zsemélyüket megvásárolni, és minden zavarja őket, hogy gyertek el, klimatikus irodát biztosítunk, ide be lehet jönni, nem, nincsen zene, és nem kell senkivel beszélni. És tudsz nyugodtan lenni, vagy dolgozni, vagy pihenni. Tehát ezt tudjuk mi mondjuk felajánlani, nagyon fontos egyszerű életpraktikus segítségekként. És akkor a szülő el tudja mondani, esetleg meg tudja fogalmazni azt, hogy én elmennék vásárolni, csak annyit kérek, hogy itt a gyerek, itt az elektromos kütyüje, itt a kis játéka, ő fog ezzel játszani. Ha vigyázol rá, csak annyi úgy vigyáz rá, hogy te is ide ülsz, és nem szólsz hozzá. Csak simán csendben vagytok, hogyha netán valami történne, és ezt így kell, ilyen szinten kell megérteni.
Mondjunk elérhetőségeket.
Az alapítvány nagyon intenzív a Facebook oldalon, a Szimbiózis isnak is, a Barátai Magyarságnak is külön Facebook oldala van, ugyanúgy a Szimbiózis alapítványnak a honlapja az egy fontos információs rendszer. Ha valakit a Szociális Farm érdekelne, akkor a szociálisfarm.hu oldalunkon az Országos Szövetségnél, ha valakit a Magyarság érdekelne, akár a turisztikai szolgáltatásunk, pedig a barathely.com oldalon tud minket megkeresni. Személyesen pedig az augusztus 20 utcán a Sejemrit irodánkban, itt vagyunk több mint 20 éve, adják egymásnak a kilincset, bármikor munkaidőbe be lehet kopogtatni.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem az egyetemre 3319 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban, 2632-en magyar állami ösztöndíjas, 687-en pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat, írja a minap.hu. A jelentkezők száma töretlen érdeklődéstől tanúskodik, második éve, hogy több mint 3300 hallgatót vesznek fel. A Műszaki Föld és Környezettudományi Karon a legtöbb diák a Műszaki Föld tudományi, valamint a környezetmérnöki képzésre jutott be, összesen 83 fő, írta csütörtök reggel kiadott közleményében a Miskolci Egyetem. Az anyag- és vegyészmérnöki karon a vegyészmérnöki képzés volt a legvonzóbb, ide a jelentkezők közül 53-an kerültek be. Vegyészmérnöki képzését az egyetem a Kazincbarcikai telephelyén is elindítja, ahol 15-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A jelentkezők emelkedő számában tapasztalható, hogy a régióban működő vegyipari vállalatok körében jelentős a munkaerő igény a magasan képzett szakemberekre. A gépészmérnöki és informatikai kar a tavalyi évhez hasonlóan kimagasló számban vett fel hallgatókat, idén összesen 761 főt. Ezzel tartja a korábbi években kialakult biztos pozícióját. A műszaki és az informatikai képzési területekhez tartozó szakok közül a legtöbb diák a villamosmérnöki, 171 fő, a gépészmérnöki, 142 fő, a logisztikai mérnöki, 115 fő és a mérnök informatikus, 112 fő képzésekre került be. Magas a felvett hallgatók száma a programtervező informatikus és a járműmérnöki alapképzési szakon, és az ipari szereplők és a jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma, hívták fel a figyelmet. Az állam és jogtudományi kar a 2024. évi felvételi eljárásban 535 főt vettek fel, a legnépszerűbb továbbra is a jogászképzés, de az igazságügyi igazgatási alapszakon is 56-an kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Jelentős az önköltséges képzésre felvettek száma, a legtöbben az osztatlan jogász szakra jutottak be, így 157-en. A bölcsészet és társadalomtudományi kar a tavalyi évben felvettek számát is meghaladó létszámban vett fel jelentkezőket a képzéseire, összesen 652 főt. Az előző évi létszámhoz viszonyítva duplájára 137 főre emelkedett mesterképzésben a pedagógus képzésre felvettek száma, de jelentős a növekedés a pedagógus képzési terület alapképzésein is, 55 főről van szó. A gyógypedagógus képzésen kiemelkedő számban összesen 224-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A pedagógus mesterképzések közül a 3 fél éves matematika tanárra 20 főt, míg a 4 fél éves egészségügyi tanárra 19 főt vettek fel. A szociális munkaképzésben is több mint 50 hallgató kezdheti meg tanulmányait, áll a közleményben. A 2024. évi pótfelvételi eljárásban a Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdet még képzéseket, az informatika, műszaki, orvosi és egészségtudomány, pedagógus képzés, sporttudomány és természettudomány képzési területeken magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában lesznek elérhető tanulmányi helyek. Olvasható a közleményben, a jelentkezés várhatóan július 30-án kezdődik a felvi.hu e-felvételi oldalán keresztül, a jelentkezési határidő augusztus 7-e éjfél. Gratulálunk az eddig felvetteknek, és jó pihenést kívánunk még a nyár hátra lévő részére. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk, majd beszámoltunk arról, hogy őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem. Műsorunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!